jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 356. szép húsvéti dicséretünkkel kezdjük istentiszteletünket. 356. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. Felvirradt, áldott szép napunk. Jézus feltámadásának a történetét a Márk evangéliuma szerint olvasom, a Márk evangéliumának a 16. fejezetéből, az első 8 versből. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, kora reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszélgettek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül, jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt. Íme ez a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott megtaláljátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírtól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek semmit nem mondtak el, mert féltek. Kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak a hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy ismét megérkeztettél bennünket Húsvét szent ünnepéhez. Tudtad nagyon jól, hogy eddigre meg fogunk megint fáradni, hogy megint összegyűlnek azok a gondolatok, amelyeket rendbe kell rakni, hogy a lelkünkben is elég sok minden felgyülemlik ahhoz, hogy már nem mindent lássunk tisztán, világosan, és talán a fáradtság nem csak a testünkben, hanem a lelkünkben még inkább megjelenik, amikor küzdünk mindazokkal a dolgokkal, amelyek megharadják az erőnket. Mindig így érkezik el a húsvét, és talán ezért is értjük meg azokat, akik maguk is elcsüggetten, elfáradtan, talán éppen reményvesztetten is mennek és keresik azt a Jézust, aki eddig mindent rendezett az életükbe. Egy kicsit mi is elveszítünk téged időről időre, és ezt most megvalljuk előtted, és nagy dolog és nagy ajándék találkozni a feltámadott Krisztussal, aki visszaadja a bizalmunkat az élethez is. Így hoztuk el minden terhünket, minden nehézségünket, minden fájdalmunkat ide ma te hozzád, mert szeretnénk ünnepelni, és tudjuk, hogy ezekre mind neked van szavad, van gondolatod, és van hatalmad, hogy változtass rajta. Kérünk, hogy légy itt közöttünk a te szent lelked által, hogy mi is tapasztaljuk annak a csodáját, hogy lehet feltámadni, és a feltámadott Krisztussal találkozni. Kérünk, hogy áld meg a te igédet, és annak őszinte hallgatóit. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 185-ös számú dicséretünk éneklésével. 185-ös számú dicséretünket keressük. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Ünnepi alapigénket a Márk evangéliumából, a 16. fejezetből újraolvasom a 2., 3. és 4. versekből. A hét első napján korán reggel napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszélgettek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, bár állíthatnám azt teljes határozottsággal, hogy akik együtt vagyunk és ünnepelünk, tele vagyunk örömmel, bizakodással, világosan látjuk az Istennek azt a mindenek felett való hatalmát, amely békességet teremt ezért az életünkben, és azt kellene mondanom, hogy félek attól, hogy ez nem így van. Ez a szép történet, amit felolvastam, és hadd kezdjem a végén, azzal kezdődik, hogy azok az asszonyok, akik végigjárták ezt a húsvéti utat, mégis remegve és döbbenve szaladtak el a sírtól, és senkinek semmit nem mertek mondani. Talán azért van ez, mert a húsvét mindig tele van ugyan örömmel és az öröm felé való igyekezettel, mégis megbénítja sokszor a félelmünk, az aggodalmaskodásunk. Az egészet talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy szeretném én ezt hinni, vagy elhinném, ha merném. Ugyanis egy bátorságra van ez mindenképpen szüksége az embernek, mert ha én azt mondom, hogy én ezt mind hiszem és vallom, akkor megszégyenít a saját életem, amely nem ez alapján működik. Amely tele van kétségbeeséssel, tele van olyan próbálkozásokkal, amelyek teljesen idegenek Istentől, és mindenképpen azt bizonyítanánk, hogy noha kimondjuk ezt a nagy hitvallást, az életünk nagyon messze van ettől. Jóval kevesebbel számolunk annál, mint amit az Isten meg tud adni. Ez az alaptételünk ma. És ez így volt akkor is, jóval kevesebbel számoltak húsvét reggelén az asszonyok és mindazok, akik elindultak azon a hajnalon, mint az, amivel aztán végül találkoztak. Erről szeretnék három gondolatot egy kicsit a saját életünkkel összekapcsolva megosztani, hogy gondoljuk végül is át, hogy a húsvét számunkra mit jelent, és mindaz az üzenet, ami benne a miénk lehet, vajon megérkezik-e hozzánk, és betölti-e az életünket. A történetet nagyon jól ismerjük. Én csak szeretném felvillantani azokat a képeket, amelyeket így ismerünk már, és hozzáfűzni néhány gondolatot. Vannak itt asszonyok, akik nagyon korán kelnek. Nyilván, hogy szorító gondolataik vannak, és alig várják, hogy világosodjon, hogy hajnalodjon, hogy mehessenek Jézus sírjához. Évek óta mindig találkozunk velük minden húsvétban, és tudjuk, hogy a gondolatuk az, hogy ők Jézust tisztességesen szeretnék eltemetni. Egy olyan végbúcsút adni a nagy mesternek, ami igazán megilleti őt. Ezért van az, hogy összeszedik magukat, felöltözködnek, illatszereket keresnek, megvásárolják ezeket, és minden kellék náluk van, megvan hozzá az elszántság is, hogy elmenjenek Jézus sírjához. Ez egy átgondolt és tervezett szolgálat. És ezekhez a kellékekhez még talán lelki dolgokat is hozzá lehet kapcsolni, és el lehet mondani, hogy nem csak az illatszerek voltak a kezükben, hanem a szívükben ott volt a szeretet, ott volt a bátorság, ott voltak a lenyelt könnyeik, tudták, hogy ezt most el kell végezni, hogy erőt kell venni önmagukon, és ezzel ők el is indulnak. Útközben derül ki, hogy egy valamiről megfeledkeztek. Egyetlen egy dolog, amit tételesen nem vettek számba, hogyha ők odaérkeznek, akkor mi fogja még őket ott várni. És ez a dolog volt az a nagy kő, amivel a sír szája el volt torlaszolva, és nem is így merül fel a kérdés csupán, hogy ez a kő hogy fog onnan elkerülni, hanem inkább talán mélyebben a lelkük mélyén fakadt fel egy hatalmas nagy kétségbe esett felkiáltás, hogy mindent összeszedtem, és ez kevés. Minden hozzávalót, amit kigondoltam, jónak láttam, amire azt gondoltam, hogy szükségem lehet, együtt van, egy dolog hiányzik, és ez az egy dolog, ez most így fogalmazódik meg, hogy az erő. Minden megvan. Szeretetem van. Emlékezésem van. Összeszedtem azokat a külső dolgokat is, amelyek kellenek ennek az egésznek a lebonyolításához. Egy dolog hiányzik, hogy nincs annyi erő, amennyi kellene hozzá. És valahol itt akadunk meg mi is, mert a húsvét ünnepe csodálatos. Megpróbálja rendbe rakni az ember az életét minden ünnep előtt. Egy kicsit szeretné átlátni jobban azt, amiben él, és kiigazítani azokon a pontokon, amelyek nem jól működnek. És azt hiszem, hogy teljesen őszinték lehetünk az Isten előtt, hogy van bennünk szeretet. Van bennünk valamiféle igyekezet, van bennünk valami elszántság, akarjuk mi azt a jót, azt, ami nekem is jó, és jó a másik embernek. És így próbáljuk megérni a kapcsolatainkat. Úgy próbálunk egymáshoz ragaszkodni, hogy ezek meglegyenek benne. A feladataimat is így szeretném ellátni. Ha vannak kihívások, azokat is így akarom megoldani. Ha ott van mellettem egy beteg ember, vagy egy szükséget szenvedő, akkor felvértezem magam sok mindennel. Majd türelmes leszek. Majd megbocsátok a másiknak. Majd elengedem neki. Majd úgy állok a dolgokhoz, hogy örömmel és mosollyal. És mikor minden együtt van, és odaérnék, és ott élesben kellene tenni, akkor egyszer csak rám tör ez a félelmetes érzés, hogy de nincs ehhez erőm. Ez nekem nem fog menni. Nem tudom megerőszakolni önmagamat. Mi lett volna ez a három asszony, neki veselkedik ott egy hatalmas sziklának, ez képzelik el gondolatban, hogy fognak majd neki gyűrközni, és azt ott eltaszajtani onnan, és rájönnek, hogy lehetetlen az egész. És ilyenkor, amikor az ember lelkében ez megfogalmazódik, hogy lehetetlen, akkor minden reménye szerte foszlik. Akkor minden olyan dolog, amit eddig felépített, ami ez a hozzávalókat begyűjtötte, azt mondja, hogy kár. Kár is vele foglak, nem fog menni. És innentől kezdve egy nagyon gyors leépülés van az emberben. Nagyon sok mindent adtunk már így fel. Pedig szent célok voltak, szent és igaz dolgok voltak, amelyek fontosak. A mai napig esküdnék rá én is, hogy ezek fontosak. És azt mondják az asszonyok, hogy de ki hengeríti el a követ? De honnan lesz majd az erő hozzá? Csak hozzáférni nem tudok. A gondolat megvan, a szándék megvan, az igyekezet megvan. Csak hozzáférni nem tudok. A múltamhoz, hogy megváltoztassam. A másik ember lelkéhez, hogy azon valamit javítsak. Vagy épp azt, amit én rontottam el benne, megváltoztassam. Csak hozzáférni nem tudok a halálhoz. Azokhoz, akik fontosak voltak nekem, akiket szerettem, akiknek még egy üzenetet elmondtam volna, vagy akiktől még megkérdeztem volna valamit. Minden jó. Csak éppen hozzáférni nem tudok. És ahogy így mennek, egyszer csak feltekintenek, és úgy látszik ez a feltekintés meg is oldja egyszerűen minden aggodalmaskodásukat, mert azt látják, hogy el volt hengerítve a kő. Nem kellett csinálni semmit. Talán ez egy elképzelt akadály volt csupán. Először arra gondoltam, hogy az életünk tele van ilyen elképzelt akadályokkal. Azt gondoljuk, hogy nem fog menni. Azt gondoljuk, hogy ez megoldhatatlan. Azt gondoljuk, hogy az a másik ember úgy se érteni. Azt gondoljuk, hogy ebből már nincs felállás. És lehet, hogy olyan szépen be is magyarázzuk magunknak, és egyre több a félelem is, ami körülveszi ezeket a helyzeteket. És erre itt van egy nagyon szép felhívás a Márknak, amikor azt mondja, hogy hát nézz fel. Megvan még ez az akadály? Tényleg ott van? És erre nem tudom most azt állítani, hogy nekünk már semmi akadály nincs az életünkben, mert igen, bizony sok feladat vár még bennünket. De azok az igazán nagy akadályok, amelyekben mi belebotlunk, azok lehet, hogy már tényleg nincsenek. Hiszen a Krisztusi kereszt, a Golgotának a nagy pénteke és a húsvét üzenete pont ezt akarja megpecsételni az ember hitébe, hogy hidd el, hogy olyan akadály nincs, ami a terődet már meghaladná. Csak olyan akadályok vannak, amelyel föl tudod venni a versenyt, amelyeket te magad meg tudsz győzni. Isten nem fog helyetted mindent elintézni, ez biztos, ezt ki lehet jelenteni. De azt, amit én nem tudnék elrendezni, nem tudnék legyőzni, azt az Isten már elrendezte. És tényleg, hogyha a félelmeinket és azokat a nagy köveket az életünkben, amik úgy megterhelik a lelkünket, felemlegetjük, akkor ott a mélyén pont az a hitetlenség van, amellyel a húsvétot nem tudjuk elfogadni. Tényleg megbocsátott nekem az Isten? Tényleg azt jelenti, hogy nem kell féljek az ő büntetésétől? Én nem a halál utára gondolok, hogy ott pokol lesz, vagy kárhozat lesz, hanem arra, hogy miért kell úgy éljem az életemet, hogy ez megtörténhet velem, mert talán az Isten majd megbüntet. Mert tudom, hogy ott vannak a múltban azok az események, amelyeket én nagyon elrontottam, amelyekért joggal haragszik rám egy másik ember, vagy amelyért Isten is haragudhatna. És én nagy félelmek között élem a napémat, hogy nehogy egyszer az Isten keze megverjen. Ezt hol hallottátok? Nem arról beszélünk mindig, hogy az Isten hatalma ezt mind-mind elrendezte számunkra. Vagy arról beszélgetünk, és nagyon sokszor minden évben többször gyülekezet közösségében is megállunk a koporsók mellett, és mindig elsírjuk azt, hogy az életnek vége van. Hogy ennyi. Hogy kinek korábban, és kinek későbben. És nagyon tragikus dolgokkal találkozunk. De a lelkem mélyén vajon ott van-e annak a felismerése, hogy mindezeket az Isten a kezébe tartja. És egyetlen egy élet sem vész el, ami az övé volt. Az mind nála van. Jó helyen van. És lehet, hogy nem én fogom a kezét, de az Isten fogja a kezét. Ezek nagy félelmek, és ezeket nem lehet anélkül megoldani, hogy én föl ne tekintenék. És akkor látnám, hogy ezek a kövek nincsenek. Ezek nem léteznek. Ezekről az Isten gondoskodik. A Biblia nagyon sokszor használja azt a szófordulatot, vagy azokat a kifejezésmódokat, ahol nincs az alany külön megfogalmazva. Ilyen passzív szerkezetek ezek a nyelvtanunkban. Amikor azt mondjuk, hogy a kő el van hengerítve. Nem te nyúltál hozzá, és nem én, hanem az Isten. Tele van az életünk ilyen ajándékkal. És a húsvét arról szól, hogy nézz fel és lásd meg, hogy ezek megvannak. És ezt megtette eddig az Isten, ezután is meg tudja tenni. És a harmadik gondolat, amely ehhez kapcsolódik, magának az üres sírnak a ténye. Ezek az asszonyok bemennek, és egy kicsit tanácstalanul állnak. Nem tévesztettük el a házszámot. Ez egy üres sír. Nincs mit itt keresni. És erre meg is szólal az angyal, és nagyon jól tudja, hogy ez a kérdés van bennük. Ugye ti a megfeszített Krisztust keresitek, a Názáretit. Hát jó helyen jártok, csak hát nincs itt. Feltámadt, a sír az üres. És akkor az asszonyok ebben is egy kicsit úgy elgondolkoznak, és nem értik, hogy most mi is zajlik körülöttük, mert maga az üres sírnak a jelenléte, az még nem ébreszt hitet. Az még nem pecsételi meg azt, hogy innentől kezdve akkor minden rendben van. Inkább megszorongatja még az embernek a lelkét, mert nem érti, mert nem látja át, mert nem tudja, hogy most itt mi történik. Ha valaki azt mondta volna rá, hogy igen, ez tévedés, egy sírral arrébb megtaláljátok, akkor a helyén vannak a dolgok az én gondolatom szerint. De az üres sír az nem szül hitet. Ha az Isten elveszi az elképzeléseinket, de semmi más nem tenne bele, akkor az az én életemet nem oldaná meg. Ha az én tévedéseimre azt mondja valaki, hogy ez nem jó, és nem mutatja meg a helyes utat, nem tudok tovább menni. Meg is szólal az angyal, és azt mondja, hogy itt nincs mit keressetek. Menjetek el, és mondjátok meg a tanítványoknak, és induljatok el ti magatok is, és menjetek el Galileába, majd ott találkozni fogtok vele. És ez lesz az a mondat, ami egyfajta feladatot is ad nekik, hogy kezdjék rendezni a hitükben ezt a sok hitetlenkedést, és induljanak el egy olyan hely felé, ahol ők megismerték ezt a Jézust. Galilea az a vidék volt, ahonnan a tanítványok eljöttek, ahol Jézus munkálkodott, ahova ezek az asszonyok valók voltak. És ott keressék, és ott találják meg Jézust, mert Jézus ott szembe fog jönni velük. A kételyeket majd ez fogja elosztani, amikor valaki találkozik magával Jézussal. És ezt ma is meg lehet élni. Az asszonyok szavára lehet, hogy nem hisznek sokan. És azóta nagyon sok bizonyságtétel elhangzott arról, hogy Jézus tényleg él. De erről csak az fog igazán tapasztalást szerezni, aki rátekint a saját életére és a saját hétköznapjaira, és kezdi észlelni benne azt, hogy nem vagyok egyedül. Hogy tényleg így van, hogy az Isten jön az én segítségemre, hogy Jézus fogja a kezemet, hogy Jézus meghallgatja az imádságaimat, hogy Jézus odafigyel a gyermekemre, hogy Jézus figyel arra, hogy ennek a világnak ne vesszek el a sötétségében, hogy tartsa meg az én életemet. Ott vele találkoztok. Szép dolog, és nagyon nagy dolog, és azt hiszem, hogy Isten előtt nagy hálával vagyunk, hogy ennyien együtt ünnepelhetünk, akár ebben a gyülekezetben, úgy, hogy ez már egy második Isten tisztelet. De az örömnek a nagyságát pont az fogja adni, hogy hazamegyek, és otthon az Isten reménységével élhetek. Azzal, hogy Jézus nem feledkezett meg rólam, ott van velem, a beteg ágyam mellett a segítséget adja, az elakadásaimban akkor, amikor nem értjük egymást, megpróbál egymáshoz igazítani minket, segít elhordozni a terheket vagy a kereszteimet, igazából ott jelenik meg az Isten ereje. Ezeket a gondolatokat egy kicsit átgondolva csendes imádságban adjunk Istennek hálát azért, hogy erről újra hallhattunk, ezt újra megerősítette a számunkra, és adja Isten, hogy ebből élni tudjunk. Amen.